Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban a beszéd és az ének láthatóságának járunk utána. Vendégünk Barabási Somogy őr segítségével, aki évek óta a nyelvhangzóira, a magán és mással hangzókra épülő művészetet gyakorolja, nevezetesen az euritmiát. Őrs életét elmondása szerint gyökeresen megváltoztatta az euritmia, amely egy új mozgásművészeti ág. A 20. század elején jött létre, és azóta művészeti, pedagógiai és gyógyító ága egyaránt hathatós. Mindent mozgat a nap, a csillag tőle táncol. Ha nem mozogsz te is, az egészből hiányzol. Mondja Angelus Silesius. Minden hangzónak megvan a maga mozdulatbeli kifejeződése. Éneklés közben is lejátszódnak bennünk láthatatlan rezdülések, amelyeket mozdulatokká lehet alakítani. Amint kiejtünk egy hangot, bensünkben egyfajta akarat megnyilvánulás játszódik le, s ez az, ami az euritmikus mozgásban láthatóvá válik. A magánhangzók a belső élményeinket, hangulatainkat fejezik ki. A mással hangzók a külvilág egyes eseményeit érzékeltetik. A hangutánzó szavakban a mássalhangzók dominálnak, egy kültemény hangulatát a magánhangzók határozzák meg. Tudjuk meg Sósné Pintje Mária Testből font jelbeszéd című írásából. Az élő szó vagy a zene képezi tehát az euritmia alapját. De mindezt hogyan teszi láthatóvá az euritmista? Hogyan jeleníti meg a színpadon? Hallgassuk erről Barabási Somogy őrsőt.
Az euritmia az a látható ének, a látható beszéd, vagy a látható zene, a látható beszéd. Az euritmia az kicsivel több mint 100 évvel ezelőtt született, ezt Rudolf Steiner találta ki, találta fel, hogy úgy mondjam, és az akkor ilyen összművészeti törekvések is segítették mindezt. Az euritmia egy művészet, sőt, ráadásul a legújabb művészet. Ugye eddig volt szobrászat, festészet, zene, és mindenféle színészet, mindenféle művészetek voltak, ez egy összművészet. Egy előadó művészet, ugye az történik a színpadon, hogy van egy zenész, mondjuk egy zongorista, vagy egy csellista, vagy mind a kettő, és vannak az euritmisták. Ahogy megszólal a zongora, vagy a cselló, vagy a hegedű, vagy egy oboa, bármilyen hangszer, vagy együtt, így az egész, belép a képbe az euritmista, és együtt mozdul a zenével. Egész pontosan ez egy kamara muzsika, ahol az euritmista mindig egy pillanattal előrébb van, mint a zenész. Pontosan úgy, mint a karmester. Tehát, hogyha a karmesternek a pálcájának a végét megfigyeljük, az egy kicsit úgy meg tudná mintázni azt, hogy mi az, hogy euritmia. Ugyanezt történik a beszéd euritmiában is. Mindig van egy valaki, aki mondja a verset. Egészen másképpen kell verset mondani az euritmiában, mint egy hagyományos szavalás. Hiszen össze kell csengjen a mozdulat a beszéddel.
Ez erős koncentrációt igényel, vagy mire van szükség ehhez, hogy működjön?
Hát ez hihetetlen koncentrációt igényel, nagyon-nagyon sok gyakorlást. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy egy zenész mennyit gyakorol ahhoz, hogy egy darabot előadjon, tegyük azt egy zongora művész, hosszú-hosszú órák keresztül, napi szinten, 5-6-7-8 órákat is, van olyan is, hogy gyakorolnak. Ugyanezt teszi az euritmista is, csak mindez mozdulatban. Az euritmia, mint látható beszéd és látható zene, úgy tud megjelenni a színpadon, vagy akárhol máshol, hogy például, mint zenei euritmia, a zenei hangok megvannak a mozgásformái. Megvannak a mozgásformái különböző zenei eszközöknek, az egész zenei eszköztárnak. Tehát például a dur és a molnak külön mozdulata van, külön térbeli helye van. Akkor egy domináns szeptimnek is megvan a mozdulata. Azt kell tudni róla, hogy a zenei euritmia egészen pontosan azokat a hangokat hozza, ami a kottában le van írva. Tehát ez nem egy improvizáció, ahol valamit hall az ember, és akkor megpróbál rá mozdulni, hanem egészen pontosan azokat a hangokat, ami a kottában van, mint ahogy a zenész is. És ugyanígy a beszéd euritmiában, tehát hogyha egy verset valaki elmond, a versben lévő szavakban lévő hangoknak is megvan mind a mozdulatuk, és ezen kívül a sok gesztus, ami ott van. Tehát mondjuk öröm, akkor bánat, akkor tegyük azt kecsesség, tegyük azt feszültség, szimpátia, antipátia, ezeknek mind megvannak a mozdulatai.
Hogyha most ön elé tesznek egy verset, már azonnal látja, úgymond euritmikusan, vagy nem tudom, hogy ezt hogy lehetne. olvasni, de hogy milyen az az olvasat, amióta euritmiázik, hogy tekint egy versre?
Hát igen, ez egy érdekes dolog. Először is hozzátenném, hogy én még nem vagyok végzett euritmista, tehát nekem még van egy évem, de hát azért már úgy jól benne vagyok a dologban. Minden esetre igen, megtanultam másképp látni a verset, másképp észlelni, viszont mindig is szerettem a költészetet, mindig is szerettem a verseket, valaha én magam is verseltem, és most megint visszatért hozzám a verselés ilyen módon, de már másképp látom. Viszont ez nem úgy működik, hogy ahogy az ember elolvas egy verset, akkor egyből elkezd tudni rá mozdulni, hanem először is keresi a gesztusokat, aztán utána megnézi a hangzókat, a magánhangzók, azok a bolygókkal vannak összeköttetésbe, a másra hangzók pedig a csillagjegyekkel vannak összeköttetésbe. És művészileg úgy lehet megformálni egy verset, hogy ezek közül válogat az ember, az, amiben, tehát nem minden hangzó jelenik meg, és nem is minden második, harmadik, hanem hogy a versnek a világát, az atmoszféráját azt hozza be tulajdonképpen a színpadra, és akkor úgy válogat hangzók és gesztusok közül, és egyúttal ugye egy formát is megrajzol, előre, hátra, jobbra, balra, és zeneiséget is lehet behozni a versbe. Tehát adott esetben dur és moll jelleget is lehet, ölthet maga egy vers is, és más egyéb zenei eszközöket is lehet használni, például a konkordanciával. Ugye a konkordancia az az, mikor a hangközöket használjuk. Tehát a magánhangzóknak azok tulajdonképpen egyeznek a hangközökkel. Ugye a hangközöknek is megvannak a maguk formái. Tegyük azt, a prim, az a kulcsont. Ugye a szekund, az ez a felső csont. A kis terc és a nagy terc a két alkarcsont. Ahogy megyünk tovább, a kvart. Ahogy megyünk tovább, ugye akkor a quint, és így tovább, egészen az oktávig, amik az utolsó csontok. És amikor a zene szól, akkor az ember azt kell érezze, hogy ezek rezdülnek meg, és ezek forognak, mozognak, és ezzel mint egy levegő szobrászat tulajdonképpen képeket hoz, és megjeleníti a zenét, avagy a verset. És akkor így lesz látható. Így lesz látható beszéd, látható zene.
Menjünk még egy kicsit vissza az elejére. Mégis hogy született meg az euritmia?
Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Rudolf Steiner János evangéliumából tartott egy előadást valamikor, azt egész pontosan nem tudom, hogy hol, de talán Berlinben. Rudolf Steiner úgy tartják számon, mint egy olyan tudós ember, aki mindenféle tudományokkal foglalkozott, filozófiával, matematikával, fizikával, fénytannal, nagyon sok mindennel foglalkozott, és ő az, aki megalkotta, megteremtette az antropozófiát. Először is a teozófiából indult ki, de a végén ő maga tulajdonképpen megteremtette az antropozófiát. Nagyon sok magot elhintett ő. Többek közt a biodinamikus kertészetnek a magvait is elhintette, amiről már tudjuk a mai világban, hogy ez egy élő valami, és annyira kifejlődött, hogy ma már nagyon sokan foglalkoznak mindezzel. Ugyanúgy a művészetekben is, hát ő úgy tartotta, hogy művészi úton kellene eljutni mindenféle dologhoz, mert hogy az emberiség fejlődés történetében abban a szakaszban vagyunk, amikor már ugye a materiális világot éljük, de ebből már kifele megyünk, és már tulajdonképpen másképpen kellene gondolkozzunk, most van a tudatosságnak a korszaka. De ezt nagyon sok helyen halljuk, hogy igen, ez így van. Tehát ő egy elég nagy kaliberi figura volt. Ő volt a Waldorf iskoláknak is a megalapítója. Ugye jövőre lesz 100 éves a Waldorf iskola. Ma világszerte rengeteg Waldorf iskola van, és nagyon sok Waldorf tanár is. És itt közben legyen mondva, hogy az euritmia egy tantárgy is a Waldorf iskolákban. Ugye a Waldorf iskolák művészeti iskolák, hol a képzőművészet, a zene, az egy alap dolog, és tehát ezt a kettőt, ami összeköti, ez a mozgásművészet.
Tehát tartott egy előadást?
Tartott egy előadást, és egy orosz festőnő ment oda hozzá, akinek nagyon tetszett ez az előadás. És Rudolf Steiner megkérdezte tőle, hogy el tudná-e táncolni mindazt, amit ő elmondott. Erre ez a festőnő, ez visszakozott is, nem mondott semmit. Aztán utána nem lett semmi ebből, majd később Lori Meyer Smith, egy 17 éves lányt, elvitt az édesanyja Rudolf Steinerhez, akinek akkor halt meg az édesapja, és azt gondolták, hogy egy mozgásra van szüksége ennek a fiatal lánynak, de az édesanyja úgy szerette volna, hogy legyen valami szellemi töltete is a mozgásnak. És akkor úgy érezte Steiner, hogy na most itt az az idő, amikor ezt kialakíthatja. És lépésről lépésre, ugye így egy idő után Lori Meyer-Smith elkezdett hozzájárni, és még egy néhányan, és szépen fölépítette, kialakította, meghozta az eszköztárát az euritmiának. Ő volt az egyik első euritmista. Hát egyszerűen a mozgás az szinte minden. De úgy érzem, hogy nem csak az euritmiában fontos a tudatos mozgás. Ugye lehet látni sportolókat. Van, aki csak azért sportol, mert tudja, hogy az egészséges, de amellett, hogy tudja, hogy egészséges, még jól is esik egyet focizni, egyet teniszezni, egyet úszni. Hát az úszásod az ugye kapcsolódni a különböző elemekkel, de akkor még ott van, hogy még ezt nem tudatosan csinálja. Hanem egyszerűen elmentem úszni, mert jól esett. És az nekem jó volt. Na most az ember ezt tudatosan csinálja, akkor más dolgok is belekerülnek. Tehát akkor úgy éli meg az egészet, mint hogyha, tehát hogy a teljességet éli meg, összeköti magát a mindenséggel. Minden reggel felkelek, és először is magamra öltök egy kozmikus köpenyt, amikor is az euritmia mozdulataival, hát magamra terítem a mindenségnek a mozdulatait, a mozgásait, a különböző gesztusokat, különböző lelki gyógymozdulatokat, fizikai, tehát mentálisan működő gyógymozdulatokat, fizikálisan működő gyógymozdulatokat is. Ez behívódik.
Mióta tanulja és mióta gyakorolja az euritmiát?
6. éve vagyok euritmia hallgató. Hát normálisan az euritmia iskola, az euritmia akadémia az 4 év nappali tagozaton, de miután nekem nem jutott ez a lehetőség, hogy nappali tagozatra járjak, mert én Backamadarason éltem, Marosvásárhelytől 18 kilométerre, és Marosvásárhelyen létrehoztunk mi egy Waldorf iskolát. Akkor ismertem meg az euritmiát, szerelmese lettem az euritmiának. Miként mondtam az előbb is, hogy valamikor verseket írtam, és szerettem nagyon most, aztán elmaradozott, mert képzőművészettel foglalkoztam, népművészettel foglalkoztam, de így visszakerült megint a verselés az életemben, meg a zenélés. Akkor döntöttem el, hogy megkeressem az Euritmia Akadémiát, és megnézem, hogy egyáltalán miről van szó, mert még akkor nem tudtam.
És akkor
Budapesten. Van Bukarestben is különben euritmia képzés. Ráadásul nekünk is vannak németországi és ausztriai tanárjaink, és svájci tanáraink. Tehát vannak vendégtanárjaink. Vannak Hamburgból, Svájcból, innen-onnan szoktak jönni. És érdekes különben az euritmiában a nyelvek, mert egy picit más mindegyik. Mert ugye a nyelv karakterét azt mindenhol ki kell emelni. Picit más a román, picit más a magyar, picit más a német. Az angol, amerikai, hát ugye a mai világban pedig az történik, hogy Kínában is egyre másra alakulnak az euritmia iskolák. Ami nagyon érdekes dolog, mert mi az alapvető 4 elemmel dolgozunk, de náluk 5 az alapvető elem. Ugye tűz, víz, föld és levegő. És náluk van még egy 5. is. Viszont nálunk minden ez a 4 elemhez kötődik. Csak úgy, mint a karakterek. Tehát, hogy kolerikus, szangvinikus, melankolikus, flegmatikus. Ezekkel dolgozunk például a Waldorf iskolákban is. Tehát, hogy ez nagyon fontos. De miután a látható beszéd van szó, és az anyanyelvem a magyar, ezért sokkal inkább azt gondoltam, hogy ezt magyarul volna jó először is megtanulni. És akkor kiderült, hogy szeptemberben pont indul egy olyan képzés, amit úgy mondunk, hogy munka melletti képzés. Az első 2 évben havonta volt egy intenzív hétvége, majd utána 2 hetente egy péntek, szombat, vasárnap volt. Hát akkor már sajnos ezt nem tudtam bevállalni, hogy ezt onnan csinálom, úgyhogy el kellett költözzünk Magyarországra. Így most Vácon, a Dunakanyarba élünk. Hát amúgy én gyerekkoromban kerültem Magyarországra, tehát 10 éves voltam, az életem jó részét ott éltem le, persze nagyon sokat jártunk haza, Marosvásárhelyen születtem, és akkor egyszer csak úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy hazaköltözünk. Mindezt azért, mert már, tehát nagyon vágytunk haza, nagyon szerettük, és szeretjük is Erdélyt, Székelyföldet, és a feleségem pedig Makovec tanítvány, és Makovec Imrének az inspirációjára is jött ez az egész dolog, hogy hazaköltözünk, másrésztről pedig 2004-ben voltunk először egy fürdőépítő kalákán, Kászonújfaluba, ahol engem olyannyira megihletett egy székelykapu, hogy elhatároztam, hogy én székelykapukat fogok készíteni. És úgy éreztem, hogy leginkább a Székelyföldön lehet ezt úgy megtanulni, és úgy igazán alkotni a műfajban.
Bukarestben is található egy munkája.
Igen, hát ez nem kimondottan székelykapu, de a bukaresti magyar liceumnak, az Ady Endre liceumnak a bejárati ajtaját, azt ketten terveztük meg a feleségemmel, és én készítettem el. meglehetősen viszontagságos körülmények között. És hát magán viseli egyrészt az organikus építészet világát, amit Makovecz Imre is képvisel, másrésztről ugye a székely kapuk világát, a magyarságnak a egy világát, ugye ott van nap és a hold benne, a székely kapunak a formája is ott van, és egy napmadár, amit tulajdonképpen ábrázol ez a kapu, amin a gyerekek nap mint nap kibejárkálnak. És úgy tartjuk, hogy aki átmegy egy ilyen kapun, hát nem hiába rajta a fogadószöveg, Isten hozott, vagy kerítések háta, tolvajok járása, becsületes ember a kaput használja, vagy áldás a bemenőre, béke a kijövőre. És úgy érezzük, és úgy tartjuk a mai napig is, hogy aki átjár egy ilyen kapun, az mindezt megkapja, és úgy aztán hordozza ezeket a gondolatokat, és ezeket a bölcsességeket, ezeket az áldásokat magával.
Apropó hordozás, hogy érzi, hogy az euritmia mit hozott az életébe?
Az euritmia gyökeresen megváltoztatta az életemet. Hát egyrészt azért, mert hogy most ismét Magyarországon élünk, másrészt azért, mert megtanulok az euritmiával együtt egy olyasmit, ami, hát ugye a művészetek eleve földi ihletettség is van benne, de valahogy ez tényleg az, ami összekapcsolja az eget a földdel. Viszont az, hogy ez egy olyan művészet, ahol ugye szobrászat is, de az abban a pillanatban, hogy az ember ezt megalkotta, tehát megformálta, el is illan, viszont a nyoma az ott marad. Ez egy olyan különös dolog, ami az ember megérzi azt a fajta dolgot, hogy tényleg égi gyökere van. És ez annyira közel úgy megérkezett az életembe, eddig is éreztem mindezt, de ez most valahogy kiteljesedett. Hát igen, ez nem olyan nagyon könnyű, mert hogyha belegondolunk abba, tegyük azt, ülünk valahol, és elmegy előttünk egy ember, utána még vissza tudunk emlékezni arra, hogy elment előttünk. Még akkor is, hogyha nem azt figyeljük. Vissza tudunk arra is emlékezni, hogy hogyan tette egyik lábát a másik után. Nem konkrétan, hogy először a lábujkáját, aztán így fokozatosan, hanem a mozdulatait. Másrészt, hogyha tegyük azt, ülünk valahol, és jön szembe valaki, van, mikor már messziről megismerjük. Hiába jött el, neki a nyoma az ott marad.
Natura stúdió vendége Barabási Somó György, akivel az euritmiáról beszélgetünk.
Szükség van valamilyen adottságra az euritmia műveléséhez? Hajlékonyság, ilyesmire gondolok?
Nincsen, semmiféle testi adottságra nincsen szükség. A helyzet az, hogy ez egy lelki torna. Tehát nem igényel olyan fizikai adottságokat, ami... Tehát ez kialakul az emberben mindez. Például a suhanás. Úgy tűnik, mikor az ember egy euritmi előadást lát, mint hogyha az euritmisták nem is a földön járkálnának, hanem tulajdonképpen suhannának. Mint hogyha lebegnének. És mégis minden hihetetlenül pontos. Hát ugye ettől lehetséges az, hogy mondjuk egy-egy hangot ugye a versben, mikor az ember egy verset euritmizál, akkor mindenek előtt képeket hoz. Azon túl, hogy a hangzókat mutatja, árassza, igaziból nem mutatja, hanem árassza. És ez végigmegy rajta. A legfontosabb az euritmiával a lelkesedés. Anélkül nem lehet. Ugye így kérdezi, ugye, hogy milyen adottságok szükségeltetnek hozzá, azt mondom, hogy a lelkesedés. Azon túl teljesen mindegy.
Hogyha valaki életében először beül egy ilyen euritmia előadásra. Megérti? Megértheti? Anélkül, hogy bármit is tudna róla.
Ez nem fontos. Tehát itt nem arról van szó, hogy intellektuálisan megértsük ezt a dolgot, hanem arról van szó, hogy imaginatív módon egy jó érzést okozzon. Egy olyan példát tudnék erre hozni, hogyha az ember soha nem hallott zongoraművészt, zongoradarabot, mégis elmegy egy koncertre, akkor ő azt nem kell tudja, hogy azok a billentyűk hogyan működnek. Nem kell tudja, hogy az a kotta, mondjuk az kiszerezte azt a zenét, vagy hogy az hogyan van oda lejegyezve, és akkor a zongorista hogyan játsza. Neki bőven elegendő az, hogy ez egy élmény nyújtson, egy jó élményt, egy jó érzést, az, hogy ő a szép zenét hallgatja és hallja. Ugyanígy volna tulajdonképpen az euritmiával is. Édesanyámat elvittem egy euritmi előadásra. Ők, mikor én elkezdtem euritmiával foglalkozni, azt se tudták, hogy mit mondjanak erről az egészről. Édesapám évekig meg sem merte kérdezni, hogy ez mi igaziból. Viszont édesanyámat, aki, hát ő nagyon sokat mesélte, hogy gyerekkorában bérletük volt a Filharmónia előadásaira, a Kultúrpalotába jártak állandóan vásárhelyen, mindenféle ilyen kultúreseményben részt vettek, színházba jártak, ők maguk is zongoráztak, zongoraórákra jártak, tehát hogy azért ez a fajta kultúrélet, ez mindenképpen ott volt a családban, és elég sok zeneművet ismer, és ugye erről még nem hallott, én viszont elvittem egy előadásra, és az történt, hogy az első felvonásban nem tudta pontosan, hogy most itt mi történik, és kereste azt, hogy azt a mozdulatot, amit ő mondjuk a balettből megszokott, hogy egy mozdulatsort tegyük, azt egy piruettel lezár valaki, ez nincs. Mert hát ugye nyilván az ember milyen? Olyan, hogy azt ismeri fel, amit ismer. És ugye, amit még nem látott, abban is gyakorlatilag azt próbálja megtalálni, úgy próbálja megtalálni, hogy azokkal a dolgokkal, ami már benne van, tehát valahonnan már ismeri. Nyilván egy mozgásművészet, ami zenéről szól és színpadon történik, az ember először valamilyen táncra gondol, vagy balettre. De nem ez van. És az elején nem nagyon értette, és káosz volt a fejében, hogy milyen nagyon szép a zene, nagyon szépen mozognak az euritmisták, sejem ruhában, sejem fátyollal, ugye egy euritmi előadásnál nem mindegy, mert ugye a színeket is használjuk ahhoz, hogy mindezt ezt az atmoszférát, a verseknek és a zeneműveknek az atmoszféráját, azt mint egy ajándék ugye oda tudjuk adni a közönségnek, mert végül is erről szól. Az egész színek, sejemruhák színei, sejemfájtlak színei, akkor a megvilágítás, ugye Steiner ezzel külön foglalkozott. Azt is meghatározta, hogy a sejemruha sem lehet akármilyen sejemruha, mert másképp csillan meg rajta a fény. Ugye például egy hernyos sejmen egészen másképp csillan meg, mint egy ipari sejmen. Még mindig a sejem az sejem, de még ezek közt is különbség van. És ez egy oly finom művészet, ahol mindennek nagyon nagy jelentősége van. És akkor aztán a második felvonásba már én is mondtam egy-két dolgot édesanyámnak, hát nyilván azért intellektuális úton is el lehet jutni oda, de az élmény a leglényegesebb. A második felvonást már nagyon élvezte. És ezt onnan tudom, hogy egyrészt mondta is, de akkor lettem igazán biztos benne, hogy egy év múlva megint volt euritmia előadás, és akkor is nagyon szívesen jött el, sőt a mai napig is nagyon-nagyon szívesen jár euritmia előadásokra. És ő ugye nem csen benne az antropozófia világában, de mégis, tehát őt megérintette. Ez azt jelenti, hogy olyan hatása van. És hát ugye ez a művészi euritmia, a színpadi euritmia, ezen kívül ugye van a pedagógiai euritmia is. A Waldorf iskolákban, ahogy mondtam már, van ilyen, hogy euritmia óra. És akkor ezen túl pedig van a gyógyeuritmia, ami egy terápiás, hát eszköz. Hát az már egy nagyon magas szintű valami. Az ember az elején euritmista, euritmia művész lesz, majd csak utána pedagógus, és majd csak azután következik, mikor mindenben már gyakorlata volt, hogy elvégezheti a 3 éves gyógyeuritmia képzést. És hát ugye nagyon sokat kell járni, hospitálni, gyakorolni, hát ugye 3-4 óra gyakorlás napi szinten, ez így. Pontosan, mint egy zenésznek. Csak hogy nekünk a testünk, a hangszerünk. Igen, még hozzáteszem azt, hogy a pedagógia és hogy a gyógyeuritmia mellett és a művészeti euritmia mellett még van olyan is, hogy szociális euritmia. Miként egy nagy cégnél mindenféle ilyen tréningek vannak. Hollandiában nagyon sokan használják az euritmiát erre. Az euritmia nem úgy a legérdekesebb, hogy szólóban csinálja ez az ember, mert ez leginkább egy közösségi, tehát egy szociális művészet, tehát együtt mozdulni a másikkal, és érezni a másikat, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog.
Euritmia egészségre gyakorolt hatásáról mik a tapasztalatai?
Hát éberen tart mindenféleképpen, ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy az ember egyfolytában mozog, azelőttről is jól tudjuk, még mielőtt az euritmiáról bármit is hallottunk volna, hogy az egészséges. Viszont azáltal, hogy ez egy lelki torna is, tehát, hogy tegyük azt, egy ilyen vers belekerül az emberbe, mert ugye, hogy én leszek az a hangszer, amellyel ezt meg tudom mutatni. Ezáltal összekapcsolja magát az univerzummal is, a kozmikus világgal is, és ez egy másfajta egészséget is hoz. Tehát egy olyan belső lelkületet, ami aztán az alapja lesz, ugye a fizikai jólétnek. Olyan értelemben, hogy nyilván nem anyagi jólétről beszélek, hanem egészségről. És ugye az egészség is az is egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nem mindig az az egészséges ember, aki nem beteg. Az egészség az egy másik dolog. Vannak, igen, nagyon sok tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok mindent sokkal jobban bírok, nagyobb lelkesedéssel tudok hozzálátni dolgokhoz. Gyerekeknél például vannak olyan gyerekek, akiknek tikjei vannak. A tikkek azok az euritmiával szinte kitörölhetőek. Nekem is a fiacskámnak nagyon erős tikjei voltak, és azóta, miután bevezettük azt, hogy reggelente köszöntjük a reggelt egy kis fohásszal, euritmizálva, azóta ezek úgy eltünedeznek. Például a pedagógia. Ez érdekes, mert összefüggés van minden dolog között, és már hogyha így kérdezte, akkor azért hoznám be a pedagógiát, mert például első-második osztályban a Waldorf iskolába járó gyermekek, ők még nem tudják, hogy mi az, hogy euritmia. Ők csak annyit tudnak, hogy euritmia óra van. De nem magyarázunk el semmit. Tehát intellektuálisan nem közelítjük meg a dolgot. Nem mondjuk el azt, hogy amit mi mutogatunk, vagy árasztunk a kezeinkkel, lábainkkal, azok hangzók, hanem csak csináljuk. És akkor ezekbe ők belejönnek, aztán majd negyedik osztály környékén tanulják ők még csak meg a hangzókat. Viszont azt már minden első osztályos tudja, hogy merre van a jobb, és merre a bal. Tehát nincs olyan elsős, aki a Waldorf iskolába jár, és van euritmiájuk, hogy ne tudnák, hogy melyik a jobb és a bal kezünk. Hát én nem tudom, én 5-6. Osztályban még nem nagyon tudtam. Jegyből. Persze, ha belegondoltam, akkor rájöttem, igen, hogy jobbkezes vagyok, és az a jobb kezem, amelyikkel írok. Az ember össze tud keveredni. A Waldorf iskolások nem fognak összekeveredni, aki euritmiát tanul, mert egyből fogja tudni. Én úgy érzem, hogy ez is egy gyógyhatása. Az euritmiának nem egy konkrét, tehát nem egy olyan gyógyhatás, mint amit mondjuk kórházba vagy orvosok mondanak ki, de mégis egy gyógyhatás, mert ez egyfajta tudatosságot hoz. Az azt jelenti, ha tudatos vagy, akkor már könnyebben állhatsz hozzá dolgokhoz, tehát akkor már ott van egy olyan jólét, egy olyan belső jólét, egy belső egészség, ami nagyon, tehát ami a többit is, mindenféle dolgokat meg tud határozni.
Mik a jövőbeni tervei az euritmiával?
Ez is egy érdekes dolog. Mi azért is kezdtem bele, egyrészt, mert szerelmes lettem az euritmiába, másrészről meg hát ugye Marosvásárhelyen megalapítottuk a Waldorf iskolát, ami nagyon jól működik. 5 évvel ezelőtt történt mindez, és azóta van 8 osztály. Van 5 magyar osztály, és van 3 román osztály. Ez az egyetlen tantárgy, amire nincs tanár. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy egyrészt mert nagyon szerettem, másrészt azért, mert mi is iskola alapítók vagyunk. Gondoltam, hogy ezt kitanulom, majd hazahozom. Na most, hát ugye 3 évvel ezelőtt költöztünk Vácra, még van 1 évem az Euritmia Akadémián, jövőbe fogunk majd diplomázni. A diplománk az úgy néz ki, hogy mi Dornákba kapjuk meg a diplománkat, a Götánumba, mert a mi iskolánk is oda tartozik, az amúgy 25 éves évfordulóját most nemrég ünnepelt Magyar Euritmia Akadémia, és ez egy nagyszabású turné keretein belül történik, mely turnét szeretnénk feltétlenül elhozni Erdélybe is. És azt el is felejtettem mondani, hogy az Ady Endre Liceumban is volt egy kis euritmia fellépésünk egyik tanárommal, Cserháti Katalin Magdolnával, kinek szintén erdélyi gyökerei vannak. Abba az iskolába, ugye, ahova én készítettem a kaput, majd 2,5 évre rá az ottani diákoknak és tanároknak sikerült egy kis euritmia művészi előadást összeállítanunk. Tehát, hogy most egyelőre ott vagyunk Vácon, még van 1 évem, leszeretnék diplomázni, de miután a Váci Waldorf iskola támogat engem mindebben, anyagilag is, ezért van egy szerződésem velük, hogy ott kell tanítsak egy néhány évet, és majd csak utána tehetem meg azt, amit az utam elején, ugye a szemem előtt leve, szemünk előtt levegett.
Melyik volt az első vers, amit euritmizált?
A szólóvers, amit egyedül csináltam, az Vörös Sándor Öröklét című verse. Vörös Sándor Öröklét. A föld, hol az életterem, a minden nyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik és múló. Világűr, mennyboltozat, sok égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, sem Isten, sem az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
Köszönöm a beszélgetést Barabási Somo Györgynek, akit a látható beszédről és a látható énekről, azaz az euritmiáról kérdeztem. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve valamennyi közreműködő munkatársam nevében is megköszönöm figyelmüket. A mai fél órában Wolfgang Amadeus Mozart Fantázia című művét hallgattuk Cyprien Katsaris előadásában. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!